Az állás tulajdonképpen azért nevezték állásnak, mert abban az időben ugye autók még nem voltak, és akkor csak szekerekkel lehetett szállítani minden. No most minden faluban volt kocsma, és ott minden faluban a kocsma udvaron volt állás. Hát az az állás alá álltak be a szekerek, a lovakot a lőcshöz kötötték, azokat amrakoltak, a kocsis vagy az utasai, azok meg aztán hát bent a kocsmába, a vendéglőbe ott aludtak, vagy mellék is ott ében töltötték az éjszakát, azok meg ott időztek. Azért nevezték állásnak, mert az csak 2-4-6-8 magas oszlopon csak tető volt. Körbe teljesen szabad, úgyhogy ugye a szekerek mindenhol beállhattak. Mikolán, ott 2-4, ott is 8. Az Elízi, nem tudom, nem 12 oszlopos állás, mert az Elízi nagyobb volt, az Elízi állás. És akkor... Hát én tulajdonképpen a Schuster dinasztiából való vagyok. Az apám Csizmadia és szipész volt. Az anyámnak az apja szintén az volt. Együtt jártak vásározni. Vásárra jártak az apám, mindig hordták együtt. Közösen fogadtak fuvaros nagyapámmal, és akkor együtt jártak, ugye. Mert Zelíznek még nem mondtam, hát Zelíznek még 4 országos vására is volt. Tehát, ahogy mondtam, ugye Zelíz elég nagy helynek számított, mert innen aztán a környékből mindenhonnan jöttek. És az országos vásároknak a jegyzéke a naptárban volt föltüntetve, hogy hol, mikor van. Nagyhallóban, hogy ott máskor, mikor volt a vásár, azt nem tudom, az országos vásár, de 2 napig tartott mindenhol az országos vásár. Az első nap a marha vásár volt, akkor az állatokat hajtották fel a vásárra. A második nap az pedig a kirakodó vásár. Ott az a gyümölcs, ruhaféle, pecsenyesütők, akkor a Laci konyha, ugye? Előfordult, hogy nem külön volt neki pecsenyes ütő asztala az illetőnek, hanem sátor alatt az egyik sarok volt a pecsenyes ütő sarok, aztán voltak a kocsma asztalok, ugye, úgyhogy ott helyben aztán ihatott is, meg ehetett is az illető. De a diót az anyám az mindig Nagyhallóba vette meg. Mindig Nagyhallóból. Tehát az az őszi, ugye, az már valahogy október-november felé lehetett, mert a diót mindig ott vásárolta be. A káposzta és a zöldségfélét, almát, az pedig mindig Párkányból, Simai Júdáról hozta. És akkor mindig hoztak nékem egy pár téli harisnyát. Piros, kék csíkos volt keresztbe csíkos. Hú, de öltem, nem öltem én se a szilvát, azt meg aztán a fönti szekerekkel hordták a szlovákok, almát, szilvát, körtét, minden. A szilvát azt meg azoktól szerezte be az anyám mindig. Ha drága volt a szilva, akkor csak fél mázsát vettek. Ha olcsó volt, akkor egy mázsát. Hát az már ugye a terméstől függött, hogy mikor mennyi volt. Na most, néha kitérek máshova is. Ugye az apámat mondtam, meg az anyám apját is, ugye, az egy csizmadiák voltak. Akkor az anyámnak volt 5 öccse. Azt mind csizmadiának fogta nagyanyám, mert hogy azt a gép nem tudja csinálni. Mindegy, ha otthon műhelyt nem tud tartani, csak elmegy, ha leül az országút mellé, ott is tud dolgozni, mert oda is elviszik neki a munkát. Hát mondjuk abban az időben lehet, hogy így is volt, ugye, lehet, hogy jól számolt. Tehát az apám csizmadia volt cipész, az anyám apja, az anyámnak az öt öccse, akkor az én férjem is az volt, meg az apósom is az volt, még a férjemnek a két bátyja is az volt. Tehát 11. Hát én mondom, a Susser dinasztiából vagyok. És a Papistván bácsi annak idején, amikor a fiam már ugye pálya választás előtt volt, akkor mi már itt megvettük a házat, mert nem mi építettük, hanem bérbe laktunk először, és akkor azóta vettük meg, amikor a gazdája meghalt. És akkor a Papistván bácsi minden arról rá akarta a férjemet beszélni, hogy fogja maga mellé a fiamat, ugye, Inasnak. Ez nincs, hogy megvan ma ez a házacska, már nem kell neki házat venni, a kuncsaptok is megvannak. Hát én meg azt mondtam, hogy én nem bánom, ha drótos lesz is a fiam, de én Susszernak nem adom. Hát én nem adom, hát nem elég 11. No, hát 11. De nem mondta senki, hogy cipész. A csizmadiaság az már kiment akkor a divatból, ugye már 21 felé, na, meg a 20-30-as években, akkor kicsinálhatott akkor már a csizmát. Akkor már ugye a batya, ez nagy üzemi alapon készítette a cipőket, lábbelit, meg aztán azért, akik voltak valamikor is, azokat nem mondták, hogy Susser, lábbeli készítő, úgy volt kívülva is a táblán. Ez is, ez lábbeli készítő. Na, de hát nálunk nem volt elég 11 lábbeli készítő, még a fiam is az legyen. Nem, az ugye a kincségét nem hagytam. Aztán a férjem kőművesnek akarta, annak se engedtem. Ha volt itt egy pék, az meg pékinasnak hívta. Azt meg a férjem nem engedte. Azt mondta, hogy a pék nem él. Éjjel dolgozzon, süsse meg a sütemény, kiflit, zömlét, kenyeret. Nappal délelőtt adja el, délután meg aludni kell neki. Hát valami igaza volt neki benne. Aztán úgy talán egy év iskola után, egy év, a polgári iskola után egy év üres ideje volt a fiamnak, aztán azután került itt a Pavlicekhoz fogtechnikus tanulónak. Mert aztán 38-ban, mikor a horti rezsim kezdődött, akkor Pavlicekot kiutasították, mivel cseh származású volt, akkor aztán Pestre került a fiam, és ott égesz a szambe. Katonaságnál is a repülőrökhöz vonult be, és a repülőröknek a fogászati rendezőjébe dolgozott a szambéig, ami a katonaságra tartott. Aztán 44-be, akkor kapott a férjem behívót, Esztergomba kellett neki bevonulni, onnan meg aztán levitték egész a román határra zsidó munkások mellé. Nem tudom, erdőmunkám vagy mi voltak ezek a zsidók, de és ezekre kellett nekik felügyelni. Közben a fiam meg a tényleges idejét, katona idejét szolgálta. Úgyhogy 45-ben, mikor aztán már itt a front leállt, hát én egyedül voltam. A fiamék a katonai fogásattal lekerültek a a Dunán túlra, egész az ország határhoz. De hát ugye a rádió azért csak mondta, hogy most itt vannak az oroszok, most ott vannak az oroszok. Úgyhogy mikor a fiam hallotta a rádióba, hogy az oroszok már ipolyságon vannak, akkor kért szabadságot, és hazajött, úgyhogy a front időt azt a száma nem egyedül kellett töltenem, hanem a fiam itthon volt. A férjem, ez meg, ahogy az oroszok vonultak be, ugye, a katonaságnak, meg a zsidó munkat, szolgálatosakkal, ezeknek meg hát jönni kellett erre visszafelé. Úgyhogy itt Jósván voltak, ide jöttek fel a munkaszolgálatosakkal, és valahol aztán itt került orosz fogságba, és csak 46. októberben került oszá onnan haza, addig csak a fiammal egyedül voltunk itt. De az első bombázás talán a pásztor állatorvosnak a lovait érte. De nem tudom kinek a marcait, az első bombázás. Aztán utána, ugye, mikor a templom tornyot robbantották, meg itt a téglagyárt, kéményt, hát azt éppen kint voltunk. Én azt gondoltam, hogyha valamit robbantanak, hogy az dől. Nem, omlott össze. Csak omlott össze. Az ugye lent, ahogy szétobban, az kidől, a többet, mert aztán omlott utána. De érdekes, én a repülőktől, ha a repülők jöttek, attól féltem. De így különben napközben ezek is lőttek, a németek innen, az oroszok onnan. De nem féltem. Ahova kellett, mentem mindenhova. Egyszer délután fölmentem Mikolára. Hát azért, ugye innen az állomástól, föl Mikolára menni, a Mikolai kocsmához, ahol most a busz megálló van, autóbusz megálló. Messze van, na mindegy, de azért közben bementem három helyre ismerősököt. Hát mindenhol nagyon megörültek, ugye? De a fiam itthon meg aztán már reszketett, mert már tél volt, ugye, az január vagy valahogy így február, nem tudom biztosan. A fiam meg már reszketett, hogy benne valami történt. Hát az igazat megvallva, a Mikolai Szobi Malom az országút mellett van, ugye? Ott még két vagy három háznak a helye üres volt. Kettő, most azt hallottam, két emeletes ház. Ott még üres volt. Hát ott, ahogy jött, ott féltem. A temetőn keresztül jöttem, mert én lejöttem ide a gyerekkori szomszédokhoz is, és a temetőn keresztül rövidítettem az utat, pattogott fölöttem a fáknak az ága. Először nem tudtam, hogy miért ropog. Aztán kapcsoltam, hogy ugye a puskagolyótól, ahogy érte, de ott nem féltem, hanem itt a Szobi Malom, meg a szélső, ami következett utána ház, ott volt egy olyan üres hézag régi, meg a református templom és a papat között, ugye? Ott is megy ez a széle. Na hát ott a fráz majd rájött, úgyhogy, na mert ő erősen lőtt, ugye? Ettől még ettől, amit ezek lőttek, ettől még nem féltem annyira, még ami a túlsó oldalról jött. Attól féltem. De itt nálunk, a műakásunknál talán három vagy négy cserép tört össze, csak annyi kárunk lett. Na mert amit a németek elvittek alsót, bunkert szászni. Hát azt hozzá ott hagyták a szemposztát is. De ennyi is különben semmi több kárunk nem történt. Hát azért elég sok fronthalottja volt Zselinnek. Itt az utcánkban az egyik vasutas, ezek is kint voltak Bunkertalsznál, a Mikolai szőlőknél. Aztán ott kapott comblövőst. Aztán nem kötötték el neki a többiek, akikkel ott volt, úgyhogy levérzett. Tulajdonképpen hát a barátnak, hogy levérzett. És az egyik alkalommal, akkor is nagyon erősen lőttek, akkor meg két német katonát lőttek. Itten a ház előtt nekünk el. Az egyiknek pavér volt az arca, megijedtem tőle, de akkor már itt a szomszédben zsidóház volt, és itt akkor már német katonáknak volt Schuster Mihály és Szabó Mihály. Gépjavítóknak, azoknak pedig a tégagyárnál volt, ugye, az autójavítások. És akkor ezek a németek itten, akik voltak a Szabó meg az a Schuster, hárman voltak. Hát azok azt mondták, hogy nem az volt a veszélyes, a sebesült, akinek ott nagyon véres volt az arca, mert hogy figyeltem, hogy milyen élénket voltak a szemei, hanem a másik, az teljesen sáfatló. Annak nagyon erős. Közben a második köztársaság ideje alatt szerint ott a járási székhely lett. Úgyhogy akkor ilyen bírók, ügyvédek, akkor nagyon sokan jöttek ide, akkor nagyon erős társadalmi élet volt. Minden réteg kötött. Így a gazdaközösség, mind az iparossága, mind az újossága. A kaszinónak a tagjai, az öreg Halmai, a mostani Halmai Lacinak az édesapja, az is kaszinótag volt, és az egyik rőfös, az a beli iskola mellett volt nekik a rőfös üzletik, ahol most bontják a Dr. Holzer-féle házat. Tudja, ott a katolikus templom Májuszka. És a Wertheimer Wölfös, a Halmai, a Lacinak az édesapja, és a Wertheimer a zsidók voltak, de azért az úri kaszinó tagjai közé fogadta őket, mert nagyon intelligensek voltak. Na, általában ugye a zsidókat, azokat azért mellőzték, de ezek, a mondjam úgy, hogy intelligens úriembereknek számították, meg azok is voltak. Úgyhogy ezek is kaszinótagok voltak. Úgyhogy, mint mondtam az előbb, Eruska, az ilyen múltnak is vannak szép emlékei. Aztán a frontáni időben, ugye mikor már aztán a háborúnak át vége lett, akkor aztán ilyen brigádokat szerveztek, hoztak össze, ugye a községháza gondoskodott annak idején, mert akkor még, mert aztán ugye itt a bíróság megszűnt, magyarok alatt, mikor a Horthy idő megkezdődött, aztán utána, front után, akkor aztán a községháza gondoskodott róla, ugye a rom eltakarításról, és az emberek úgy nekikeztek az építkezésnek, mindenki szívvel, lélekkel nekifeküdt, ugye, a falu építésének, mert akkor csak falunak mondták. Én most nem mondom, hogy falu. Kezdődő város, de kezdődő város, ugye? De azért elég csúnyán nézett ki bizony. Elég csúnyán nézett ki zsevéd is. Ugye fölrobbantott templomokkal. Meg a magánházat is. Meg sajnos elég sok front halott volt. Elég sok front halott. akonikon Nikolaamisen tultaan, että se on viltaan, frontalat. Mutta unokka hukon ei kyllä varammaa sembä, laatta kutta kompaa sembä, hän tehot vaikka säilmentä. Ei se syystä. Garamon tulle, että oroskaton aakat laatin. Mutta ei näin tulla, meillä ei näin seitään. Hän näin seitään. Meillä on kori jelisäni, lementän. Mä kanssa tujaa vaakuhiitsäli, josta tutsaa. Hän lementän muuta. Ja se ei ismerrysi, kun se farkasi on iekos. Hän semmoinen kello, jossa alkoi jättää itse. Garan tarvitsen haluttiin suolta kaada, kun se otti jättää. Myös ahon. Se on kun reikki kärpää. Ne ei ne toki Googlet a keippuskamällä. Ja me kisse se tuduan, ota kysyn tännekin. Dere maatan med mega fem se fordittotta mutta se kasse minne niistä mutta ota menten magamma. Hat nämtöt niin juuri se digitiivä semmi vai. Uda sit meke mekkelvä tiemme en ole sanne tiellä. Ude, anna pidäen, anna koja kommunisuus mega alakuus, vaikka saat alakuus selvä vuot, akkor ude, kommunistákat, akik ezt elismerték magukról, hogy ők kommunisták, azokat azért mindig mellőzték, mindig űzték, úgyhogy némelyiknek, némely kommunistának el is kellett a faluából vagy a városából menekülni. Például Gottwald az első elnök, aki volt ugye, az akkor, amikor nagyon keresték, csatán. Én nem tudom mennyi ideig, egy év tovább nem tudom mennyi ideig, de csatán volt, meg is tanult magyarul. Úgyhogy szerintem, én most nem akarok hízelegni se ide, sem a múltat nem akarom szívni, de én szerintem most nem panaszkodhat. Senki, szerintem. Az öregekről gondoskodva van, a gyerekekről gyönyörűen van gondoskodva, ugye? Úgyhogy összehasonlítom a gyerekkorommal, a gyerekkori emlékekkel. Hát az katasztrófa volt, ugye, hogy ezek az emberek dolgoztak, aztán azért hát még ennyi is. A jobbat el kellett, hogy adja a szájától, ugye? Ha valamit akart. Mert ez katasztrófa volt ugye ez a sok adósság. Meg az, én szerintem azért jobb ez a közös gazdálkodás. Több faludól is, több ismerőstől is tudom, hogy nem fogadnák vissza a régi földeket. Nem fogadnák vissza. Nem most ugye nincs annyi kiadásuk neki, akkor akinek volt 9 holdfölgye, vagy fészer tarja, 4,5 holdfölgye. Ha most abból nem tudta, hogy mit termeljen benne. Kenyér magot, vagy az állatoknak valami. Tehát akkor aztán kopalt és meg az állatok is. Most pedig ugye, aki dolgozik, igaz, hogy a földmunka mindig nagyon nehéz volt, még most is az. Így volt én nekem, hiszen ugye ebbe a korba minden viccekedés nélkül mondjam, nagyon kevésnek van meg így a tiszta látása mindenre vonatkozólag. Tehát, mint az előbb mondtam, én szerintem most nem panaszkodhat senki. És ha a háborútól megőrződünk, a sors megőröz bennünket a háborútól, akkor itt továbbra is nagyon jónak kell lenni az életnek, mert figyeljük meg. Itt nem csak, ugye, a mi atyánkban a mindennapi kenyeret kérjük a Jóistentől, de itt minden háznál megvan a mindennapi vaj, meg a mindennapi kakaó. Tehát a világon senki nem panaszkodhat. reméljük, hogy továbbra is csak így fog fejlődni, meg aztán azért Magyarországra, akiket Mikoláról áttelepítettek, mint az előbb mondtam, mi azért megmaradtunk Mikolainak, de azért Mikolára már nem mennék látni, annyira azért ma az egyszerű vagyok. De a Mikoláját, mikor itt hazajöttek, hát azok borzasztóan meg voltak lepve, mert ugye azokat le az Alföldre tanyára vitték, ott meg bizony, hogy tanyák vannak, faluk nincsenek, nem még város, ugye. Úgyhogy bizonyos fokig talán elmaradottabbak. És azok azt mondták, a Hajdú Lajos segény ma azóta az is meghalt, mikor először itthon volt, azt mondta, hogy mi itten 50%-kal műveltebbek vagyunk, mint ők ott lent az Alföldön. Most ezzel én nem akarom a magyarokat bántani, de hiába ugye, ha se falu, se város nincs közel, csak a tanyák, hát 4-6 kilométerre vannak egymástól a tanyák. Mikor lent voltam egyszer, akkor jöttem föl Cegléd-Bercelre, a mikolai ismerősökhöz. Hát ja, 60-tól jöttem, 60-ba szálltam vonatra, aztán járt Berényen között. Most nem értettem, mikor Szolnok felé jött. Hát itt sehol nincs templom. Hát nem láttam sehol templomtornyot. Édes Istenem, hát valahogy már majdnem Cegléd-Bercel, majdnem Cegléd felé értem. Akkor jutott eszembe, hát én most itt a tanyavilágon utazom keresztül, ugye? Úgyhogy remélhetőleg továbbra is csak így folytatódik. Nem tudom, nekem még mennyi van hátra, mert azt nem tudja senki, ugye se öreg, se a fiatal. De tiszta szívből kívánom, hogy továbbra is csak így folytatódja, mert azért a fiatalság is intelligens is, a mai fiatalok igényesek, és ugye mindenki tud tanulni is. Ma, akinek van hozzá esze. Ugye? Így lenne jó, ha így folytatódhatna tovább.